Na, sziasztok! Köszönjük Shane-nek a dicsőítést. Szerintem Shane írta a beszöveget, a szomjás a szívem. Az nagyon tetszett. Ma folytatjuk tovább jó barátunk történetét. Ki olvasta végig el a második résztől a 37. fejezetig? Senki! Aha, akkor olvastad is hozzá, amit írtam, hogy aki nem olvast. Jó, hát, jó. Akkor így nehéz lesz követnünk a 37 fejezetet, igen. Igen. Jó. Most Jobb a barátok közt fogjuk megnézni. Vagy az, hogy Jobb barátok közt. Igen, mert ezt Andi találtak ki. Mert valóban, az én Andi, mert valóban csak jobb barátokra szerethetnénk magunknak, vagy jobb barátokra lehetne számítani, mint amilyenek Jobbnak a barátai voltak. Emlékeztek, Jobb iszonyatos szenvedésen megy keresztül, folyamatosan tart, hiszen emlékeztek, elveszíti a vagyonát, utána a családját, majd utána testi fájdalmakban, fekélyekben szenved, minden emberi méltóságától megfosztva és teljesen egyedül hagyatva. Sátán teljes mértékben így elkezdte így a támadást ellene. És látjuk, hogy jó mindezek mellett még mindig kitart. Látjuk, hogy mindig ott áll és kapaszkodik az Úrban. És emlékeztek, beszéltünk erről, hogy nagyon is ez a hűségről is beszél, ez a Jobbnak a könyve, ahogy Istennek a hűsége milyen nagy. És emlékeztek, ez az a könyv, amiben 31-szer szerepel Istennek, az a neve, hogy a mindenható Isten. És Jobbnak az élete még mindig a mindenható Istennek a kezében van. És ha megfigyeljétek, eddig a második rész, amivel átvettük a 8-as versig, egyetlen egyszer nem hallottuk úgy Isten hangját Jobbhoz, hogy szólt volna hozzá, vagy elmondta volna, hogy mi történik vele. Emlékeztek, nem úgy volt, hogy Isten mondta, hogy figyelj Jobb, jön egy nagy próba, utána majd nem sokáig fog tartani, utána majd így kimentelek az egészből, és akkor minden nagyon szuper lesz, és nagyon meg foglak áldani. Isten semmit nem mond Jobbnak, csak az ellenség a sátánnal megbeszélték a dolgot, és Jobb pedig ott van ezekben nagy szenvedésekben. És ilyen nincs válasz. De van egy feleség, ugye Jobb mellett is, ez nagyon jó dolog. Hát, ha ott van, vigasztaló, bátorító társként ott lesz mellette, meg vannak barátok. Azok meg mennyire jó, hogyha van egy barát, akire lehet számítani, akinek el lehet mondani a bajaimat, és ott van mellettem, és kitart a nehézségeimben. Tehát valami kis emberi kapaszkodó még ott van így Jobbnál, hogy ha már ha Isten nem is szól most egyelőre, de itt vannak a barátok mellettem, meg a feleségem. Viszont ebben a ezekben a részekben fogjuk azt is látni, hogy ahogy Jobb vágyódik a halálra is. Jobb valamikor így egyszerűen így a fájdalmaiban, szenvedéseiben viszont azt mondja, hogy elég, tehát már nem bírom tovább, szeretnék inkább elköltözni. De azt is látjuk, hogy közben mégis ott van és mégis kitart Isten mellett. Egy fontos tanulságot is fogunk meglátni ebben a könyvben, a barátokkal kapcsolatban, akik a saját igazukat szeretnék közvetíteni Jobb felé. Ők azt mondják, hogy van egy saját teológiájuk, és úgy érkeznek Jobbhoz, és azt szeretnék nekik Jobbra rá erőszakolni. És nagyon fontos meglátnunk, hogy kinek az igazát akarják, vagy akarják ezek az emberek bizonyítani. Ugye nincsen saját igazságom. Majd fogjuk látni, hogy a minden barát egymás után háromszor fog majd beszédet mondani Jobbhoz egy kivételével, és majd végén jön a negyedik barát is, Élihu, aki négyszer fog Jobbal beszélgetni, és hát inkább jó lehordani őt. Emlékeztek, hogy Isten azt mondja Jobbról kétszer is ebben a fejezetben, itt az első és második részben, hogy igaz, fetetetlen, Istenfél és bűngyűlölő volt Jobb. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon jó életet élő, Isten szerető, Istenfélő ember volt. És ezek a barátok pedig be akarják bizonyítani azt, hogy ez nem igaz. És ebben az az érdekes, ugye, hogy ők Istent nem is kérdezik meg, Istent kihagyják az egész körből, nem is akarják megkérdezni, hogy esetleg Istennek mi a véleménye Jobbról. Ők teljesen bezárják magukat arra, hogy esetleg Isten igazolja Jobbot. És a Prédikátorok 7.15-ben van egy igevers, hogy arról szól, hogy aki saját igazát akarja állandóan bebizonyítani, az el fog bukni. Az egyszer el fog bukni. És ezek a barátok el fognak egyszer bukni, mert majd ezt Isten fogja majd igazolni Jóbot. Tehát nagyon fontos, hogy bármi van, bármilyen helyzetben vagyok, nem kell a saját igazamat igazolni. Majd Isten fog engem igazolni a cselekedeteim felől. Amikor Isten igazol a cselekedetem felől, akkor minden rendben van. Akkor rendben van. Nem kell az én saját igazamat kiállni és mindenek felett megtartanom. A Filippi 3:9-ben is Pál apostol azt mondja, hogy pontosan azt mondja ott a Filippi 3:9-es versében, hogy és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Azt mondja Pál, hogy nekem nincs saját igazságom, nekem nincs saját magamba kapaszkodnom, nekem egyetlen kapaszkodom, a egyetlen igazság az maga Isten, aki teljesen tökéletes. És ez a könyv nagyon is rámutat arra, hogy Isten igaz, és ő igazságos. Akkor is, hogyha nem értjük, hogy miért történik, akkor is, hogyha nem látjuk át a dolgokat, mi nem bírálhatjuk föl Istennek a cselekedetét. Isten nem korlátozhatjuk. Istennek a szuverenitását mi nem befolyásolhatjuk. Ő Isten. És az ő útjait mi nem tudjuk befolyásolni. Mi csak alá tudjuk magunkat rendelni az ő akaratának. És a Zsoltárok 89:15 mondja, hogy Istennek az ő királyi székének mi az alapja? Igazság és jogosság. És ez nagyon tetszik nekem, hogy Isten királyi székének ez az alapja. Tehát Istennek a kegyelme és a szeretete erre épül, az ő igazságára. Ugye Isten igazságos volt az abban, hogy azt mondja, hogy minket simán el kellett törölni, és simán a kározatba kéne minket dobni. De azt mondja, hogy ne bennünket, hanem inkább a fiára önti ki a haragját. És ezért ő igazságos volt, hiszen nem nekünk kell elvesztünk, hanem pontosan Istennek a kegyelmát, a szeretet által meg tudunk tartatni. Tehát Istennek az igazságán alapszik az ő kegyelme és az ő szeretete. Na nézzük a Jób 2:9-es, tehát nagyon hosszú, tehát emlékeztek 37 rész fogunk átvenni, tehát most lesz mindjárt 7 óra 20 perc, úgyhogy előttünk az éjszaka. Tehát az a legközelebb álló fél jön, a feleség. Mondta pedig ő neki a felesége, erősen állsz még mindig a te fetetetlenségedben? Átkozd meg Isten, és hallj meg. Na, hát ilyen feleséget senki ne szeressen magának, fiúk. Tehát itt egy jó példa arra, hogy milyen ne legyen a feleségem. Tehát jön a legközelebb álló barát, ugye mondhatjuk az a legközelebb álló barát, és nagyon fontos, itt ki fogunk kicsit térni a házasság témára is, hogyha lesz majd feleségetek, meg féljetek, akkor neki kell, hogy ő legyen a legközelebb álló barátotok. Tehát nagyon fontos, hogyha van egy feleségem, akkor van egy másik barátom, akkor a feleségem osztom meg a legtöbb dolgomat, nem a másik barátommal, mert az akkor kicsit furcsa lenne. Jó? És itt van a legjobb barátja, mondhatjuk azt, a feleség, akinek nem is tudjuk a nevét. Nézzétek, hogy nem mondja a nevét az ige. Igen, figyelmesen méltó, jól mondta itt Hajni. Béci, elolvastad a jobb könyvét? Egyedül. Tehát akkor... Egyedül reményem, Béci. De Béci szólt, hogy nem fog elolvasni. Köszönöm, Shane. Legalább egy valaki. Valamikor, nem, most kellett volna elolvasni. Rendben van. Na, nézzük tovább. És akkor jön a feleség, azt mondja, hogy a vigasztalás helyett, ugye amikor vigasztalásra nem most szüksége szerencsétlen férjének, ugye ő lenne a segítő társ, akit Isten mellé rendelt, és akkor az olyan, hogy átkozz meg Istent. És nézzétek meg, azt mondja, hogy te még mindig erősen állsz a te fetetetlenségedben. Ez valószínűleg nem úgy mondta a Jobbnak, hogy előtte Istennel töltött egy pár napot, és utána oda ment hozzá, és drágám, ezt kaptam az úrtól, hogy átkozz meg Isten. Hát valószínűleg nem egy ilyen Istentől jövő imádságban volt ez a feleség. Néztek meg, Isten emlékeztek, ahol Mépesben azt mondja, hogy ő még mindig erősen áll fetetetlenségében. Itt olyan, mintha a sátánnak a hangja, hogy te még mindig erősen állsz. Isten mondta Jobbról, hogy ő még mindig kitartóan folyamatosan áll, kitart az ő a fetetetlenségében. És akkor olyan, mintha az ellenség jönne a feleségen keresztül, tényleg te még mindig állsz erősen a fetetetlenségedben? Minek? Átkozz meg Istent is, és halljál meg, dögölj meg, ennyi volt. az egész dolog. Hát, ugye egy ilyen segítőtárs, aki nem hogy erős támasza lenne ott jobbnak, hanem még kihúzza a talajt a láb alól, ugye szegénynek. Úgyhogy lányok, egy nagyon fontos gondolat nektek, hogy sohasem lesz jogotok a férjeteket Isten ellen hangolni. Még ha minden úgy tűnik is, ha minden így Isten ellen szól, akkor sem áll jogotokban, vagy nem lesz majd jogotokban az, hogy Isten ellen hangolnak. De ugyanúgy a férfi is ez vonatkozik, de itt most pont nem van szó. Jó? Mégis a szíved ilyen irányba indul, inkább hallgass, és inkább menj az Úrhoz, és kérd, hogy Uram, tisztítsd meg a szívem, és attól, hogy ne szólj a követ, amit esetleg később megbánt. Jó? De eltehetok képzelni, itt van szerencsétlen jót, ugye szörnyű fájdalmaiba, és ugye szeretné, hogy egy kis enyhülés a feleségtől, és amúgy jó, hogy tudjátok ezt, főleg a lányoknak, hogy a férfi alapból nagyon magányos. Tehát, hogyha még van feleség, és akkor is mi egy magányos típusú emberek vagyunk, akkor is, hogyha szeretjük a feleségünket, szeretünk ilyen magányosak lenni, ez így vagyunk összerakva. És ugye itt lenne ez a segítőtárs, aki ugye még mutatjuk azt, hogy kést így jobban lesz, ugye még jobban a szívébe, és így jól megforgatja benne. És ugye, mert sokat beszéltünk, ugye a házasságban ugye a férfi a vezető, és ugye a feleségnek pedig az, akinek a jó irányba kellene befolyásolni az ő férjét. És ugye itt azt látjuk, hogy pontosan az ellenkező irányba akarja befolyásolni, pont azt akarja, hogy Isten ellen menjen. És ugye még egyszer hangsúlyozom, hogy sohasem lesz jogunk arra, hogy akár a férj, akár a feleség Isten ellen hangoljon bennünket. És nézzétek meg Jobbnak a szívét, hogy mennyire más a kettő, mennyire ellentétes. Azt mondja, hogy ő pedig mondja neki, úgy szólsz, mint szólsz egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat levennénk el tőle. Mindezekben sem védkezik Jobb az ajkaival. Látjátok a két szívet. Ugye itt van a feleség, aki teljesen így dühös az érzelmére, teljesen testies hozzáállása van ennek a feleségnek. Ugye valami színűleg el tudom kézen, hogy látja a szegénycsétlen férjének a fájdalmait, és úgy gondolja, hogy akkor az érzelmé alapozva, akkor na, akkor most ez Isten tehet róla, és akkor most akkor oda megyek, és jól megmondom neki. És ugye ilyenkor nem ezt kell tenni, amikor érzem, hogy teljesen testi és dű van bennem, akkor inkább akkor meg kell állnom, és akkor Uram, nem jó helyen van a szívem, nem jó irányba akarok, akkor le kell állni, és oda kell menni imádságos szívvel az Úr elé. Tehát ez így nagyon, nagyon gáz, amit így ez a szerencsétlen feleség csinált. Látjuk Jobbnak a szívét viszont. Nézzétek meg, hogy mit mondnak ezt, hogy hát úgy szólsz egy, mint a bolondok közül. Hogy mennyire függ Istentől ez a Jobb. És ugye ez a bolond szó itt a Nábál. Nem tudom, emlékeztek, hogy a Bibliában kit hívnak úgy Nábálnak. Péci? Férjét, így van. Ő is bolond volt, hát ez így azt mondja, hát úgy olyan vagy, mint egy a bolondok közül. És nézzétek meg itt még egy fontos dolgot így meg kell értenünk, hogy ugye, hogy így a házas életben, hogy mennyire fontos így az odaszánás. Mennyire fontos az egymás mellett való házasságban, az egymás mellett való kitartás. Ugye a mai kapcsolatokban pontosan ez hiányzik. Van benne sok romantika, van benne sok szép ígéret, van benne sok szép love, meg nagyon szép dolgok. De egy pont ez hiányzik belőle az odaszánás, amikor minden nehézség és minden körülmények közepette kitartok a másik fél mellett. Mi akkor is, hogyha minden ellene szól, akkor is ott ragaszkodok hozzá, akkor is azt mondom, hogy igen, kitartok. És ne értsetek félre, tehát nagyon fontos a romantika a házasságban, meg a sok szép ígéret, meg a szerelem, meg minden ezek hozzá tartozói. De odaszánás nélkül ez egy nagyon üres dolog lesz. Az így nem lesz. Abból nem sok minden lesz. Jó? És ebben a feleségben az odaszánás része pontosan egy ellenkező mutatja, hogy azt mondja, hogy átkozz meg Istent is. Fordulj teljesen ellenem. Teljesen testies, és az érzelmei irányítják, vezetik ezt a nőt. És azt mondja, ugye azt mondja, ha jót elvettük Istentől, rosszat ne vennénk el tőle. Ugye általában sokan szokták ezt a részt így idézni, de itt ki kell térnünk arra, hogy Jobbnak a teológiáját is ki kell javítani, hiszen itt nem Isten volt, aki őt bünteti. Tehát Jobb még nem látja teljesen a képet. Ugye emlékezek vissza, a sátán volt az, aki ezekkel a csapásokkal őt sújtotta. Isten volt az, aki megengedte, hogy történjenek vele, de nem ő sújtotta ezekkel a csapásokkal. Tehát Jobb sem látja teljes pontosan a dolgokat. Tehát ő azt hiszi, hogy itt Isten keze van a dolgokban, hogy ő rontotta meg ezekkel a nehéz fájdalmakkal. Ő a fájdalmának az okozója. És nagyon fontos elérteni a szívünkbe, hogy nem Isten akar neked rosszat. Isten szeret téged. És pontosan az ellenkezőt akarja. És nézzétek meg, azt olvassuk, hogy Jób ugye megőrizte az ő összesenek az ő beszédet. És mi a 3-2, ugye már jól emlékeztek rá, és tudjátok is, hogy most azt mondja, hogy aki a beszédben ugye meg tudja tartozni magát, akkor azt mondja, hogy az tökéletes ember, aki beszédben meg tudja magát tartóztatni. És ugye Jób eddig még nem védkezett. És emlékeztek, hogy ugye beszéd az mennyire veszélyes fegyver, ugye kicsin tűz, nagy erdőtüzet tud okozni. Ugye azt mondja Jakab, hogy egy kicsi testrész ugye a nyelvünk, de mégis milyen sebeket tud okozni, milyen fájdalmakat. Ugye emlékeztek, akár egy gondolatokon, amikor átbeszéltük a pletykát, ugye, hogy milyen mély sebeket, a rágalom, milyen sebeket tud, akár képes ölni is. És ugye a kézen a feleségnek a szavait, amikor mint egy lándzsa úgy hatoltak így a szerencsétlen Jobbnak a szívébe. De azt mondja, hogy Jobb megőrizte magát ugye a beszédében ezek után is. És 11-es verstől pedig jön a baráti sereg. Mikor pedig meghalt a Jobbnak 3 barátja, ezt a nyomorúságot, mely eset van rajta, eljövek mindegyik az ő lakóhelyéből, a Témán Elifáz, a Suki Bildád és a Naomi Cófár, és elvégzi, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és vigasztalják őt. És amit rávették szemünket, távolról nem ismerték meg őt, és fennhangon zokognak, azután pedig megszaggatták ki a maga köntösét, és port hintenek fejükre ég felé. És ültek vele 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót sem, egyik sem egy szót sem, mert látják valahogy igen nagy az ő fájdalma. Tehát jönnek a barátok, 3 barátot látunk, ugye Elifáz, Bildár és Cófán, akik jönnek, hogy együtt bánkódjanak és vigasztalják ezt a Jobbot is. Ami nagyon tetszik benne, hogy 7 napon át egy szót sem szóltak. És eddig nagyon jó minden. Ha ez így maradt volna, akkor valóban jó barátok maradtak volna, és sajnos nem ez történik. Ugye a szándékuk nagyon jó. Miért jönnek? Azt olvasok, hogy együtt vele bánkódjanak, és együtt érezzenek vele, vigasztalják őt. És ugye mennyire jó, hogyha vannak barátaink. És ugye elsőlegesen nagyon fontos, amikor így megtérünk, hogy Isten legyen a legjobb barátunk, ugye a feleségünk a második, vagy a férjünk a második lesz, utána a többiek. De elsőlegesen nagyon fontos, hogy Jézus legyen a legközelebb barátunk, aki a legközelebb áll a szívünkhöz. Ugye mivel Isten úgy tenne bennünket, hogy társas lények vagyunk, ezért fontos, hogy legyenek földön is ugye barátaink. És ugye mennyire jó az, amikor ugye mindannyiunknak, vagy mindannyiunknak vannak baráta, és milyen jó az, amikor van egy nagy fájdalmad, vagy nagy bajod, vagy örömöd, akkor halló, figyelj már, át tudok menni hozzá, mert ez is ez történt, és jó lenne elbeszélni, vagy tudnál egyetem imádkozni, és akkor milyen nagy áldás az, amikor tudsz emberileg valakire támaszkodni, vagy tanácsot kérni, és amikor látod Isten vezetését az egész dologokban, az egy nagy áldás, amikor ott állnak melletted a barátok. És ugye azok a jó barátok, akik a nehézségekben is odaállnak melled, és azok a jó barátok, akik, hogyha esetleg hülyeséget csinálsz, akkor megvonják a szemedbe, és nem azt mondják, hogy minden jó, mehet itt tovább, mert az nem lesz a hasznodra. És ugye jönnek ezek a drága jó barátok, és ugye együtt akarnak vele érezni, és segíteni akarják őt. És ugye, amit mondtam is, ugye eddig minden jó volt, amíg egyikük sem szólt semmit. Olyan tetszik Jézusnak a szíve, amikor így látta Izrael népét, azt mondja, hogy elveszett juhok voltak, és az egész bense így megremegett, és így átérezte a fájdalmukat, hogy látta, hogy a bűneikben vannak, hogy elveszettek, hogy Istenre, a szabadításra, Istennek a kegyelmére van szükségük, és teljes mértékben átérezte a fájdalmaikat, a betegségeiket, a problémáikat. Jézus teljesen, tökéletesen tudott azonosulni velünk, és annyira szépen fogalmazza ezt ugye meg az Ézsaiás 53-as részben, ugye, hogy pedig betegségeinket ő viselt, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostraztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő Ézsaiás 53-4-5, és ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ugye, nekünk ilyen jó barátunk van, aki ennyire együtt tud velünk érezni. És emlékeztek a János 15-13-ban azt mondja, az a legnagyobb barátság, a legmagasabb fok, hogyha valaki életét adja a másikért. És Jézus teljes tökéletes, ezt teljesen be is teljesítette. És ugye ő a legtökéletesebb barát, akire mindannyian tudunk rá számítani. És ez egy fontos dolog, amit itt láthatunk, hogy tanuljunk meg együtt érezni. És tanuljunk meg így vigasztalóak lenni a barátaink, a társaink felé. És ugye, van olyan helyzet, amikor nem tudsz mondani semmit, és nem is baj. veled is megtörtént, velem is megtörtént, akkor nem tudtam semmit mondani, de együtt sírni te is tudsz. Sírni mindenki tud, együtt örülni tudunk, és ezt, ha más nem tudsz, ezt meg tudjuk tenni. Ugye azt mondja az egész, hogy sírjatok együtt a sírókkal, örüljetek együtt az örülőkkel. Más nem is tudsz, de ezt meg tudod tenni, és az már nagyon jó. És sokszor ezt kell tennünk. Mert sokszor, amikor elkezdünk beszélni, akkor csak a végén inkább csak fájdalmakat okozunk. És a harmadik résztől pedig Jobb elkezdi az ő beszédét. És az a baj, hogy ez első hibát itt követte el Jobb, hogy elkezdett ő is beszélni. És utána itt három dolgot mond el így Jobb. A harmadik részben konkrétan az, hogy kár, hogy megszületett, kár, hogy és szeretett volna már meghalni, amikor születésekor, illetve bárcsak azonnal meghalt volna, amikor megszületett. Erről beszél a harmadik részben, így három részben felbontva. Ugye ez ilyen három kívánság lehet így mondani. Ha akkor élt volna Dévényi Tibi bácsi, akkor egy pontos labdával ő már tudta volna teljesíteni ezt a kívánságát valószínűleg Jobbnak, de hát akkor még nem volt sajnos Tibi bácsi. De hát ugye ez sajnos nagyon régen történt, ez a sztori. A negyedik résztől pedig felváltva Jobb és az ő barátai folytatnak párbeszédet. És ugye mondtam, hogy egy kivételével háromszor fognak felszólalni Jobb ellen, és majd a 32. résztől pedig Elihu, egy negyedik barát, aki egy fiatalabb volt, és eddig nem mert szólni, úgymond, mert ő még fiatal, nem olyan bölcs, mint a többiek, de úgy volt, hogy már nem bírja tovább hallgatni Jobbot, és hogy neki is hozzá kell tenni valamit, és majd ő is elkezd beszélni négy alkalommal. Úgy mondta, ezeket nem fogjuk így, azért kellett volna átolvasni ezt a 30-et, hogy akkor könnyebb legyen erről való, mert így nehéz lesz, hogy most miről van szó. Tehát majd otthon bepótoljátok, mert ügyesek vagytok, és kedvesek vagytok, jó. Jó, a Jobbnak a barátai, amiben nagyon kitartottak, az pedig az, hogy Jobb szándékosan vétkezett, és hogy ezért bűnhődik. Ez volt az ő teológiájuk. Mind a háromnak elrépült fel az egész teológia, hogy Jobb megérdemli, amit kapott. Az elképzelésük az volt az ő teológiájuk, hogy minden szenvedés bűnért járó büntetést jelent. Ez az egyik. Kettes, látják, hogy Jobb mit csinál, szenved. Harmadik, ezért bűnös. Ebből összeadták az egész teológiáikat, és ezt próbálták szépen becsomagolva, sokszor Istennel és Isten neve alatt tálalni szerencsétlen Jobbnak. Nagyon fontos, mikor és hogyan akarunk csomagolni, és mit akarunk továbbadni az embereknek. És ha megnézitek, a mai élő emberek is valami szinten így gondolkodnak ezzel a dologgal, hogy a bűn és büntetés, ugye megérdemelte biztos, hogy Isten akkor ezt jól megbüntet az ember, mert ezt is ezt csinálhatta. Beszéltem egyszer egy idős hölgyel, és azt mondta nekem, hogy hát Dani, engem Isten nagyon-nagyon szeret. Tényleg így van, csészség az Úrnak, valóban így van. Azért büntet állandóan, mert Isten nagyon szeret engem. És így mondom, nem, ez már nem igaz. Abban igaza van, hogy Isten büntet. Tett, de nem magát, meg az embereket, hanem az ő fiát megbüntette, ami bűneinkért. Ő vette fel, mondom, a saját, az ő maga bűnét vette fel Isten, hogy önt már ne büntesse meg. És ugye, akkor olyan érdekes volt, mert ez a beszélgetés után az alatt, amikor édesanyám meghalt, és még ott feküdt, még az ágyon, minden jöttek értek, és akkor jöttek látogatni anyukámat, és ugye akkor meghalt. És akkor mondta ez a nő, hogy őt is Isten mindig bünteti, mert hogy mindig fájdalmak meg szenvedések érik. És akkor olyan jó volt vele beszélgetni arról, hogy Isten mennyire jó és mennyire szeret, és hogy édesanyám most már ott van a mennyországban az Úr előtt, és már csak az a testet látja itt. És ez egy nagy áldás volt az ő számára, mert sose hallott, hogy ja, hát Isten engem szeret, de úgy, hogy nem akar büntetni, tehát ez neki egy furcsa dolog volt. Jó? Hát Isten valóban szeret bennünket. És ugye Isten hatalmas Úr, és így beszéltük, hogy szuverén Úr teljes mértékben, és attól, hogy én keresztény lettem, az nem azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve nem lesz szenvedés az életemben, nem lesznek próbáim, nem lesznek problémáim az életben, de ugyanúgy lesznek, nem vagyok semmivel külön a világ embereknél. Tehát ugyanúgy ezeken mi is keresztül fogunk menni. És Isten igazságában utat tud törni abban, hogy igen, az is szenvedhet, aki mint ahogy Jobb is mindenben fedetlen volt. Ez nem azt jelenti, hogy ha én tökéletesen fogok járni az Úrral, akkor nekem sosem lesz semmi baj. És ez a sajnos ez azért fontos, hogy meg, ezt kitérőként megjegyeznünk, mert nagyon sok egyháznak a teológiája erre épül. A jólét evangéliumának az üzenete pontosan ez, hogy ha te szenvedsz, annak van alapja, azért szenvedsz, vagy szegény vagy, azért vagy szegény, mert bűn van az életedben, azért vagy beteg, mert biztos valószínűleg ezt és ezt csináltad. És írtak fel ilyen, nem tudom már 15 vagy hány pontnál tart most már dolog, hogy ez alapján besorolnak téged, hogyha szegény vagy, akkor azért van, és akkor tát, eléd rakják, és akkor az alapján kivéz, biztos akkor ezért, biztos, hogy azért. És a következő, beteg vagy, akkor ezért, és akkor megint 10 pontot eléd rakják, és akkor szépen besorolnak téged abba a kategóriába. És elgondoltam, hogy jobb nap vagyok, mit mondtak volna ez az egyház. Egy ilyen tökéletes vetetlenbennek, ez egy sok csapás azért van, mert bűn van az életed. Ugyanazt mondták volna, mint ezek a drága jó barátok. Vagy ha be lehet gondolni, hogy én mit mondtam volna jobbnak a barátok helyében, hogyha én lettem volna ott, hogy ismerve, ezek a barátok jól ismerték, jobb volt, hogyha elolvassátok volna a kérdetet, tudták, hogy ki volt, ő mit csinált, tehát teljes mértékben tisztában voltak az ő életével. De majd ha meglátjátok, olvassátok, hogy mennyiszer majd megrágalmazzák bizonyos dolgokkal. Hát fontos ez a kérdés, hogy vajon mi mit mondtunk volna a szerencsétlen jobbnak. Ha valaki testileg, lelkileg így szenved, mint a szerencsétlen jobb, akkor nekem biztos, hogy arra van szükség, hogy így még jobban ilyen mérges nyilakkal így teletűzdeljék a szívét, hanem pontosan arra, hogy az új sebeit begyógyítsák. És nagyon tetszik nekem az irgalmas samaritánusnak a története, mert pontosan erről szó, ugye ott van egy fickó, aki szét van verve, és akkor jön egy pap, és akkor elmegy mellette. Ezt el kell, hogy mondjam, egyszer egy videóra ültem, hogy a misszionális barátainkkal és a lelkész úr tartott erről prédikációt, és akkor irgalmas samaritánus, és akkor mondta, hogy igen, itt van, esett szerencsétlen embert szétverték, és akkor jön a pap. Hát ő tovább. Hát tudjuk, hogy a papok elfoglalt embere. Nem volt ideje, nem azért, mert nem állt meg, mert nem akart segíteni, hanem azért, mert nagyon biztos, hogy most is értett valamit, hogy Istennek a munkáját végezze. És így jelentkeztük, elnézést, tisztetes úr, lehet egy más gondolat is ehhez a részhez, de pontosan Jézus nem egészen így látta a történetet. Tehát ez nagyon tetszett. Jó, tehát azt mondja, egy lévita is, aki Istennek a szolgálatában áll, és ő is tovább, és akkor jön egy samaritánus, ugye, akik a hidókkal ugye harcban vannak, és ő az, aki pedig én is segít, és annyira, hogy volt és olajat önt az ő sebébe, kimossa, bekötözi, elviszi fogadóhelyet, és ad még pénzt, hogyha visszajön, és hogyha még kell még adni neki pénzt, akkor még mindig fog adni. Hát erre van szükség. Meg kell tanulnunk együtt élni, és meg kell tanulnunk vigasztaló szívvel lenni. Jobbnak nem erre volt szükség, hogy még jobban szétaposság szegetlenek a lelkét, hanem pontosan arra, hogy Istennek a szeretetét bemutassák neki. Beszélnek arra, hogy kicsoda Isten, és hogy még ebben a helyzetben is ott van mellett, és ki fog mellette tartani, mert Isten jó, és Isten hűséges. És mert egyszer sem hal szerencsétlen jó ilyeneket. És nem azért van, mert Isten akar őt megbüntetni. Még akkor is, hogyha vagy olyan helyzetbe kerülsz, amikor egy barátod esetleg így tényleg bűnben van, és kész arra, hogy ezeket megvallja, akkor nem az akarja menni hozzá, hogy hát de igen, meg volt a bűnöd, de emlékezz, hogy mit csináltál, meg hogy tudod, hogy Isten ez az ilyen bűnöket nagyon nem szereti. Tehát nem kell még tízszer még jobb átnaposni, amikor kész arra, hogy megvallja a bűnöket, akkor sebet kell kötözni, nem még jobban sebet tágítani és szétvárni. De nagyon fontos, hogy barátként meg kell tanulnunk azt is, hogy valóban ne seb nyalogatók legyünk, mert ismertelen embereket, hogy ebben a gyűlőben is jártak, akik létrehoztak egy bibliakört, és így ez ilyen benfentes volt, tehát csak páran jártak ez a bibliakörbe ott, és azt csinálták, hogy a feleségemet csengették, mert ez, te már házas vagy, te már nem vetsz. És arról szólt, hogy így elmondta mindenki az ő fájdalmat, az ő baját. Nekem még nincs feleségem. De rossz neked, pedig már 30 éves. Igen, nekem is nagyon rossz. És nekem még gyerekem sincs, neked sincs gyereked. Hát ez már tényleg szól, és nagyon fáj, és hogy Isten, hogy nem tehetünk, mert nekem kell egy fél. És ez erről szólt ez a Biblia óra, és ez így, hát ez így nagyon, nagyon érdekes, ez a, amikor így egymás sebeit nyalogatjuk. Nem erre van szükség, hanem meg kell tanulnunk sebet kötözni, mert Jézus ezt csinálta. Tehát együttnéző szívre van nekünk szükség. Jó? Nagyon sokszor könnyű másoknak a másoknak vagy a másik embernek, hogy minél lovagolni, hogy Krisztushoz kell. Megoldás van. könnyen meglátható valaki bűnös, de utána azt az ember, hogy az egy Isten személy, de itt van Isten, aki tudja megoldást. És Jobnak a barátai ebben így is egy hiány szenvedtek. De mondtam, hogy ezt meg kell tennünk. A negyedik résztől a 14. részig Jobot a barátok bűnbánatra ösztönözik. Próbálják ösztönözni, ugye? Valószínűleg azért szenvedtek bűn az életedbe, és erre próbálják ösztönözni. És elkezdik mondani, hogy ilyeneket, hogy Istenre bízom az ügyemet, Elifáz 5-8-ban, vagy Bildára 8-6-ban, bocsánat, Cófár, hogy ha tiszta és becsületes vagy, akkor ezek nem történnek, hogy a Bildád mondja, hogy, vagy ez, bocsánat, Cófár mondja, hogy álnokság tapad a kezedhez, akkor távolítsd el, és próbálják így rávezetni arra, hogy hát figyelj, bűn van az életedben, és próbálják így nagyon szépen így becsomagolva, így finoman tálalni az elején. Hát ezzel kezdik a 4. és 14. rész, erről szól, és Jobb ezekre mind válaszol. Második ciklus egy kicsit már komolyabb, ott már gyanúsítják, majd ezekre majd szerintem Zsuzsi tart egy külön előadást, hogy folyik ez a fel. Hát itt először még nagyon szépen így bűnbánatra ösztönzés van, utána már jön a gyanúsítás a 15-18. Részben, hogy a gonoszok bajba kerülnek, a bűnösök rövid életűek, és próbálnak ilyen szavakkal pedálozni, hogy hát figyelj már, hogyha nem hallgattál az első finomabb szavainkra, akkor jönnek a keményebb ostorozások. És figyeljétek meg, ezek a barátok teljesen emberi mércével mérnek. És ahogy mondtam az elején, nincs hajlandóság a szívükben arra, hogy meghallják Istennek a hangját, hogy Istentől kérjenek tanácsot, hogy Uram, valóban jó, tényleg bűnös, tényleg szenved, tényleg azért szenved, mert esetleg te megbüntetted. Semmi hajlandóság nincs arra, csak az ő maguk kis teológiát akarják továbbadni, és Jobbra ezt teljes mértékben kivetíteni. Mondhat az, hogy teljesen büszke a szívük. Ők teljesen így azt gondolják, hogy ez itt rendben van. És mondjuk, hogy a büszke szív az nem Isten felé fog irányulni, pontosan az ellenkezőjét. És majd fogjuk látni, hogy Istennek a válaszát majd az érdekes lesz majd mindezekre a Jobb barátainak a üzenetére. Nem sokáig fog tartani egy mondatban, Isten majd elintézi az egészet. Hát ezek képtelenek a saját igazságokat elengedni az Istenével szembe is. És ez fontos nekünk is megtanulni, hogy ilyen helyzetben vagyunk, hogy tudjuk elengedni a saját igazságunkat az Istenével szembe. Bármi is úgy gondolok, hogy nekünk van igazunk, akkor próbáljuk elengedni, mert lehet, hogy mégsem. Amikor a Prédikátor 7.15-ben pontosan erről van szó, aki nagyon ragaszkodik a saját igazához, az idő után ez el fog bukni. És ugye Jobbnak ez egy nagyon fájó dolog, hiszen őt úgy gyanúsítják, hogy valóban ugye tiszta és fetetetlen. Emlékezhetek, Isten kétszer is elmondja róla, hogy ő tényleg mindenben fetetetlen volt. És próbálja ezt a 23. részben, a 31. részben, meg más helyeken is elmondani, hogy én nem csináltam semmit. Nagyon tetszik nekem a 31. rész, amikor azt mondja jó példa, hogy szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy semmilyen lányra nem nézek a feleségemen kívül. És mekkora fantasztikus jó dolog. Utána ugye a 23. részben elmondja, hogy az ő az Úrnak az útján akarják teljes mértékben, és nem tért sem erre sem. És teljesen próbálja is elmondani, hogy hát hello, hát most miért bántatok engem, amikor én ilyen dolgokat nem csináltam, amivel ti engem gyanúsítottok. És ugye ezek a barátok egy kis szeletkét látnak így Jobból, és nem látják a teljes képet, de a kis szeletkére a saját teológiáikat rá akarják húzni, és így be akarják így úgymond adni ennek a szerencsétlen Jobbnak. A harmadik ciklusban már viszont fokozódik a dolog, itt már nyílt vádra kerül sor, 25.-22. részben például, ott 22. részben Elifáz például számos bűnt mond el, hogy te ezeket és ezeket követted el. És hát ez így elég érdekes, vagy 25. részben, hogy ilyenekkel vádolják, hogy te egy féreg vagy, például Bildád. Tehát, hogy elég komoly vádakat kap ez a Jobb. Példabeszéd 10.19 mondja, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Ezek a barátok sokszor bölcsek lettek volna, hogyha nem beszéltek volna ilyen sokat. Tehát rengeteg vétket mondnak, és nagyon sokszor Istennek a neve alatt mondanak dolgokat, hogy láttam álmomban azt, és akkor azt úgy mondja, mintha ez Istennek az üzenete lett volna szerencsétlen Jobb száma, és közben pedig ez teljesen emberi, teljesen testies dolgokat mondanak el. Sokszor mondanak viszont igazságot is, azt mondják, hogy Isten igaz. Ez teljesen így van. Viszont sokszor mellette egy csomó olyan dolgot mondanak el, amely viszont meg nem igaz, és ezt így próbálják összecsomagolni, és így továbbadni Jobbnak. Nem tudom, el tudjátok képzelni így magatokat így Jobb helyében, hogy ott vagy teljesen összetörve lelkileg, ugye se a családod, se vagyonod, egy ganének a közepén ülsz, minden emberi méltóságot elvesztetted, a feleséged is jön, és így a kést így megmártatja benned, teljesen Isten ellen hangol, csak akkor jönnek még a barátok, talán még a barátok, akik még talán jönnek vigasztalni, és ezért is jönnek ezzel a szándékkal, és azt látod, hogy ezek is utána teljesen az ellenkezőjét csinálják, hogy az mennyire összetörhette még jogot. A sátán mennyire okosan csinál dolgot, még a feleséget és a barátokat is felhasználja abba, hogy még jobban összetapolja, hogy az ő igazát jutalál, hogy majd akkor meg fog téged átkozni. Hogy kétszer is megvádolt az elején a sátán Jóbot. De kézzed-e ugyanezt helyzetet Jézussal kapcsolatban, amikor ugyanez volt, amikor ott volt a 12 tanítványa, és közülük a legszorosabb körből, 12 közül az egy elárulja őt. El tudjátok képzelni Jézusnak a szívét, hogy összetörhetett, amikor tudta, és amikor azt mondja, akivel egyszerre mártam a tálba a kenyeret, és tudta, hogy ott van a Júdás lesz. És akkor a Getsemáni kertben, amikor megcsókolja őt, és akkor is tudja is, hogy azért jött, hogy elárulja őt. És Jézus azt mondja, hogy de barátom vagy, te vagy a társam. És ott vannak a tanítványok, utána mind szétszéled mellőle, ugye mindenki, majd én Jézus, majd megvédelek, ugye Péter, a többiek is, aztán mindenki szétszéled, ott van teljesen egyedül hagyatva, ugye jön a kereszt, ott is jönnek a hamis vádak, jön a kárvárjá Jézusnak, kihallgatás egyik, vádolják hamis dolgokkal, és nagyon tetszik, hogy Jézus ezekre nem is válaszol, nem akarja saját igazát bebizonyítani. Pedig mondhatom, hogy mindegyikre simán le tudtam volna őket fegyverezni, Jézus bárkit, mert teljesen bűntelen, tökéletes volt, és ugye a hamis tanúk saját hamis tanúzásukban buktak el, tehát ezek is ellent mondtak egymásnak. Tehát, és Jézus ezekkel nem is akar válaszolni, nem is akarja az erejét ezekbe bele pocsékolni. És Jób barátunk, ő is sajnos egyszer-kétszer azért így abban a dologban így nem volt helyes, amikor így ki kell önmagába. Például a 12. részben, ez nagyon tetszik nekem, akkor ugye barátoknak így odaszólt, tehát ő is már nem bírja tovább hallgatni őket, hogy állandóan vádolják, és például éneket szól, hogy bizonyára ti magatok vagytok a nép, és veletek kihal a bölcsesség. Így elkezd őket így bújolni, hogy na, ti vagytok itt a nagy okosok, és akkor osszátok az észt, és akkor ha meghatok, akkor innentől kezdve így kész, tehát nincs tovább bölcsesség. Tehát Jób is így, mit csinál Jób? Itt fel akarja venni a kesztyűt velük. És itt nagyon fontos, amit következő szakban megtanulhatunk, hogy nem kell fölvenni a kesztyűt az ellenséggel szemben. Mi nem úgy harcolunk, mint az ellenség. Az ellenséget is vádol, és nyomhatja a támadásait, az ő vágyait. De mi nem veszik fel azt a boxot. Hát a mi fegyverünk is ennek a szeretete. A megbocsátás, a kegyelem. Nem pedig az, hogy igen, visszavágna majd akkor én, akkor igen. Te azt mondtad, hogy én izé vagyok, te meg aztán. És akkor ezzel teljesen az ellenkezőt fogjuk tenni. És nem Isten szívét fogjuk képviselni. És a 32. résztől pedig, én mondtam, az ifjú éli hús próbálkozik, hogy eddig nem mertem szólni, olyan sokáig, csak azt felvázol, hogy eddig én nem mertem szólni, mert én fiatal vagyok, de nem bírom már tovább, de most már el kell mondanom, mert ennem is vannak bölcsességek, és annyira szépen el tudja, hogy mondani egy részeken keresztül, nem tudom hány verseny keresztül, hogy ezt csak azzal, hogy egy előhozza az egészet. És elkezd ugyanúgy Jóbot, ő is így, te gonosz vagy, és elkezd ugyanúgy vádolni, támadni, és még jobban így bántani őt. És ugye szerencsétlen Jób ott van, ugye szétcsavarva, kicsavarva, teljesen lelkileg mindenki csak támadja őt, tovább fájdították az ő szívét, viszont egy örömújongás is kihangzik így Jobnak így a szívéből. Egyik legszebb rész itt talán Jób könyvében a 19. részben van, 19-25-26, azt mondja Jób, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, a testem nélkül látom meg Isten. Ez itt Jobnak egy ilyen örömújongása, nagy szenvedés közepette. Itt van Jób, mi mindig kitart Istennel. Azt mondja Jób, hogy bármi van, bármi történik. Meghalhatok, szenvedhetek, bármi van, a megváltom akkor is él. Az én megváltom akkor is az én kezemben tart. És én akkor is hozzátartatom, és akkor is ki fogok tartani mellette. És Jób teljesen tisztában van azzal is, hogy egyedül őt Isten igazolhatja. Többször is ezekben a fejletekben elmondja, hogy alig válja, hogy Isten őt igazolja a barátaival szemben. És akkor nagyon tetszik ez a szó, amit használja, hogy megváltó szó, ez a goélnek az eredetiben ez azt jelenti, hogy védnök, pártfogó. Ez megint csak Zsuzsinak lesz egy jó jogi arccal kifedés. Aha. Hát igen, ezt tanultam, úgyhogy ezt én is tudtam. Amikor a családban volt például egy ez a rútkönyvében jön, kérem szépen, javaslatok a rútkönyvét, a családban mondjuk egy férfi meghalt, és hozzá közeli rokon, akkor ezt kiválthatta, úgymond megválthatta a családot, hogy legyen, menjenek koldusbotra, szegénységre, ne veszítsék el a földet. És a legközelebbi rokon, úgyhogy a rútkönyvében mondom, nagyon szépen kijön, megválthatja azt a nőt, és akkor ezáltal ugye ismét ugye fiat tud neki támasztani, és ugye akkor nem veszít el a vagyonát, és biztosítja neki a megélhetését a jövőre nézve. És ugye azt mondja Jobb, hogy azt mondja, na az én Istenem ugyanez, azt mondja, az én megváltom, azt mondja én, aki odáll mellém, és az én pártfogom, aki kihoz engem is, mint egy igazi védnök, így maga felkarol engem, és nem enged, hogy teljes mértékben elbukjam. És ugye milyen jó, hogy nekünk is van ugye ilyen jogi segítőnk is, hogy nekünk most már így a Szentlélek, ugye a Paraklétusz azt mondja, hogy ugyanilyen jogi képviselő, aki bennünket képvisel minden nehéz helyzetben. Nem magamra kell támaszkodni, Uram, most mit csinálják, hogy csináljam? Ott van Istennek a Szentlélek, pont azért küldte, hogy támasza legyen a mi keresztény életünkben. És azt mondja Jobb, hogy utoljára az én porom fölött megáll. És ugye akár csak tudja Jobb, hogy akár mint egy tanú is ugye a bíróságon, ugye, hogy várva a felmentését, ugye itt is azt mondja, Jobb várja, hogy Isten majd, hogy őt fel fogja menteni, mert tudja, hogy ő tényleg nem csinált semmit, és nem érdemelte meg úgymond ezeket a csapásokat. Viszont tudja, hogy egyedül Isten az, aki őt majd kihúzhatja ebből a slamasztikából, és be tudja bizonyítani, hogy tényleg ő fetetetlen volt. És ugye milyen jó, hogy a mi segítünk, a mi ügyvédünk, az Jézus, aki úgy mentett fel bennünket, hogy helyettünk leülte a büntetést, és helyettünk vállalta a szenvedést, és ezáltal van nekünk szabadulásunk, ezáltal van sötét cellából való szabadulásunk. Nézzetek meg Jobbnak a szívét, hogy messze az elején is elmondtuk, hogy még mindig hűséges, és Jobb azért tud hűséges lenni, mert Isten hűséges hozzá. Mert Isten szereti Jobbot, és még mindig ő tartja a kezében Jobbot. Még mindig Isten ül a trónon. Még ezek után is, hogy ilyen nehézségek, ilyen csapások érték itt sorba. Úgyhogy még a feleség és még a baráta is ellene mennek. Még mindig Isten ül a trónon, és még mindig Jobbnak az élete Isten kezében van. Jó? Úgyhogy innen fogjuk folytatni. És a következő jövő héten pedig már akkor Isten válaszát fogjuk nézni, hogy Isten mit fog válaszolni. Jó? Jó? Imádkozzunk. Uram, köszönjük azt, hogy Te vagy a mi pártfogónk, köszönjük, hogy Te vagy a mi megváltónk, és köszönjük, Uram, hogy Te vagy az a segítőnk, aki ki tudsz bennünket hozni minden nehézségből, minden bajból, és Te vagy, aki mellénk állsz, és olyan jó, Uram, hogy nem kell a saját igazunkat igazolnunk, hanem majd Te jössz és igazolsz bennünket. Ugyanúgy, mint Jézus sem akarta igazolni saját igazát, hanem őt igazolta a kereszt és a feltámadása. És Uram, ugyanúgy bennünket is nem kell, hogy itten igazoljuk saját magunkat bárki előtt is, hanem nagyon jó, Uram, hogy csak hozhatjuk eléd a szívünket, és majd Te igazolsz bennünket a mi cselekedeteink felől. És Uram, van jó ez a Jobb könyve, hogy arról beszél, hogy bárki elhagyhat bennünket, és bárki elnünk fordulhat, de akkor is ott állsz mellettünk. Úgyhogy Jobbnak már senki nem marad, egyedül Te maradtál. És úgy, hogy a világ mindenségben soha senki nem volt egyedül, és nem is lesz egyedül, hogy akinek mindenit elszerette, mint Jobb is, de Isten mindig ott van. És köszönöm, Uram, hogy viszont Te egyedül átélted, Jézus, átélted ezt, milyen egyedül lenni, mert akkor felvetted a bűneinket a keresztre, akkor Isten is bezárt az eget, akkor még ő is elfordult tőled, teljesen egyedül maradtál, teljesen kirekesztve, teljesen így elhagyatva. Köszönöm, Uram, hogy még ezt is vállaltad, azért, hogy engem, szerencsétlen, nyomorult bűnös, megments. Uram, köszönöm ezt a szeretetet, és köszönöm, Uram, hogy Te ilyen jó vagy hozzám. És Uram, taníts meg bennünket, hogy legyen nekünk is ilyen szívünk, ilyen együttérző szívünk. Hogy valamikor csak így nem kell mondanunk semmit a másiknak, csak ott legyünk mellette, és szeressük őt. De Uram, attól, hogy amikor viszont kell mondanunk, akkor pedig azt tudjuk elmondani a Te szeretetedben. Uram, csak jöjj és formálj bennünket, formáld a mi szívünket. Jézusért kérünk, Uram, jöjj és hallgass meg. Amen. Amen.